Adománytoborzó napunkon Csókai András professzor műsorát hallhatják.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, illetve hát a kedves nézőket is, aki esetleg a Facebook oldalunkon tekinti meg ezt a kis videót. A nagybőjti időszakban a Mária Rádió egy csepp elnevezésű kampányt indított. Aki már rendszeres hallgatón tudja, hogy gyakorlatilag ezt minden évben megtesszük. Ennek az alapja Teréz anyának egy olyan mondása, hogy talán úgy tűnhet, hogy amit teszünk, az csak egy csepp a tengerben, de anélkül a csepp nélkül sekélye volna az a tenger. Hát mi is arra buzdítjuk kedves hallgatókat, nézőket, hogy ha csak egy cseppnyi segítséggel is, de támogassák a Mária Rádiót, ugye ezt tudni kell, hogy a Mária Rádió szinte teljes mértékben hallgatói adományokból tartja fenn magát hónapról hónapra. Vannak olyan hónapok sajnos, amikor nem érkezik be elegendő adomány, azért a hallgatói családunkra és a gondviselésre bízzuk mindig magunkat, és tulajdonképpen ez mindig számíthatunk mind a kettőre. Amit azonban mindig kiemelünk, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy azért itt az anyagi vonzata is van ennek a rádiózásnak, rengeteg frekvenciánk van, és sajnálatos módon, ugyebár az energiaárak növekedése, az nálunk is érződik, hiszen nagyon sok technikával dolgozunk együtt. Nagyon megnőttek a rezsiszámláink, van olyan, ami 6-szorosára, 7-szeresére nőtt a tavalyi költségekhez képest. Éppen ezért hónapról hónapra sajnos a mi költségeink is növekednek, ezért is kérik a hallgatói család kiemelt segítségét, hogy hogyan lehet adományokat eljuttatni a Mária Rádióhoz. Egyrészt banki utalással a Mária Rádió Közhasznú Egyesület szána számára ezt a honlapunk támogatás menüpontjában megtalálhatják, vagy a Mária Rádió magazinjában is. Postai csekken keresztül is lehet támogatni a Mária Rádiót. Csekk igényelhető a recepciónkat felhívva, ez a 01-373-0701 és telefonszám, de minden egyes magazinunkhoz szoktunk postai csekket is küldeni, illetve személyesen is várjuk az adományokat a Gogol utca 28 szám alatti budapesti szerkesztőségünkbe. És hát kérjük a háttérimákat is, hogy a gyűjtés, az adománygyűjtés sikeres legyen. Most pedig szeretettel köszöntöm dr. Csókai Andrást, önkéntes műsorvezetőnket, és hát idegsebész főorvos urat. Néhány kérdéssel egy kicsit így tematizálni próbáljuk ezeket a napokat, és a mai napon egy picit ilyen egészségügyi tematikus napot tartunk, így az adománygyűjtésen belül, és hát biztosan ki rendszeres hallgatónk, annak biztosan ismerősen cseng majd dr. úrnak a hangja, rendszeresen szokott itt műsort tartani nálunk. András, mikor kerültél a Mária Rádióhoz?
14 éve talán, tehát elég régen. Én akkor Miskolcon dolgoztam, és azért is örültem, amellett, hogy maga ugye, a cél az rendkívül nemes, és végül is minden kereszténynek a fő célja az, hogy képességeihez mérten hirdesse a evangéliumot, sugározza az Úr Jézust magából. De még egy plusz örömem volt, hogy amikor adásban voltunk, akkor mindig azért testre kellett jönni, és akkor a családomhoz vissza tudtam jönni. Ez később aztán még fontosabbá vált a kisfiam kapcsán. Tehát így kerültem a Mária Rádióhoz, és hát valóban a szüzanyának a csodája az, hogy ez a rádió létezik, és hónapról hónapra, napról napra tud tovább élni. Valóban egy kegyelmi állapot, és nem csak az, hogy hanem fejlődni is tud, de valóban ehhez a cseppek kellene, az adománycseppek, ahogy a tengeri cseppekből áll, a bekerülési költségek, amik ugye azért egyenlőnek, azok is cseppekből állnak, és azért higgyük el, hogy mondjuk a nagyon szegény embertől valóban nem várható el az a két fillér is óriási dolog, de a gazdag emberek az nem mindig akarnak, de azok közül néha tényleg meglepően szép adományok jönnek, de az teljesen sporadikus. A középosztály azért az tud kiszakítani, még tud cseppeket adni, úgy gondolom. Annyi minden fölösleges dologra költünk a életünkben, még ezekben a nehéz időkben is, hogy igazán érdemes megfontolni, hogy na ezt inkább juttassuk az úr szolgálóinak.
Egyébként nem tudom, tudod-e, de általánosságban a világ Mária rádiói között is az a jellemző, hogy ilyen apró adományokból jön össze ez a hatalmas összeg, tehát nem ilyen nagyobb adományokat küldenek általában, hanem ezekből a kisebb összegekből áll össze hónapról hónapra az egyébként szerintem hatalmas, szinte felfoghatatlan működési költség, ami kell nekünk. Most már azt hiszem, hogy 30 millió forint körül van az a költség, ami ahhoz kell, hogy működjön.
Igen, ez azért is van, mert mondjuk van nagyon sok idős, egyedülálló ember hallgatja a Mária rádiót, és én magamon is megtapasztalom, hogy tegnap is hallgattam, meg ma reggel is megjöttem föl Balatonfüredről a feleségem a Szívkórházban, és onnan jöttem, és beolvasták az Anselm Grünnek a mondatait. És olyan mélységes megnyugvásokat okoznak azok a műsorok, az imádságok, az énekek, a dalok, hogy megérzi az ember, hogy mekkorát segített rajtam ez a Mária rádiós adás. Tehát ez kézzel fogható, hogy mennyire megvilágosító ereje volt azoknak a mondatoknak, amik akár a Milán atya, vagy hát a sok atya, ugye elmondnak a sok behívott vendég, és ilyenkor az ember azt mondja, hogy úristen, hát ez egy minimum, hogy egy picit meghálálom. És úgy tudja az egyszerű ember meghálálni, hogy hát akkor a adomány az nem fogyasztási cikkekre adja, hanem tulajdonképpen a többi embernek adja, hogy ők is tudjanak ebből növekedni hitben és erőben, és érezzék azt, hogy igen, itt van bennünk a názáreti Jézus, itt van bennünk velünk a szűzanya, és minden bajunkra tud valami orvoslatot, segítséget nyújtani, és akármilyen szörnyű, nehéz körülmények között vagyunk az élet során, itt háború, földrengések, akkor is ez egy olyan biztos kapaszkodója a hitünknek, és a hit azért hallásból ered, hallásból is, írásból is eredhet, meg látásból is mondjuk, de hallásból ered a legjobban, hogy ezt teljes gázzal támogatni kell, igen.
14 év akkor a Mária rádiónál. Van esetleg valami olyan személyes élményed a rádióval kapcsolatban, ami örökre emlékezetes marad és bele vésődött a telmében?
Hát nézd, nekem a legszemélyesebb élményem, amiben te is részt vettél nagyon aktívan, még emlékszel, egy kimutatást is küldtél, amikor a sziámikrekkel a legnagyobb bajba voltunk. 1 millió megtekintést kapott a Mária rádiónak az ima felhívása. Különben segített a Párbeszédháza, segített a 777.
Igen, és nagy összefogás.
Tehát ők is, de a Mária rádió az toronymagasan vitte előre ezt a dolgot, és nem tudok más mondani, azt, hogy azok a gyerekek nem haltak meg abba a nagyon nehéz műtétbe, és aztán az utána való szörnyűséges szövődménybe. Az bizony a háttérima szervezésnek ugyanúgy köszönhető, mint a Jézus imába kapott tudományos ötleteknek, mert ezt mindig kihangsúlyozom, hogy Jézus vezette azt a műtétet, mi csak közre működtünk idegsebészek, és ugye persze a szakmai tudásunkat beleadtuk, de ugyanolyan fontos volt a háttérima. Nagyon sokszor elmondtam itt, hogy pontosan egy karmelita nővér fejtette meg nekem a pontos megértését a háttérimának, hogy a imádság felszáll, mint a vízpára, a Szentlélek tova fújja, a sivatagba szomjazó, jelen esetben a beteg fölé, és ott valahogy kicsapódik eső formájában, oltja a szomjúságot, oltja a betegséget, oltja az életveszélyt, a többi misztérium. Tehát nyilvánvaló nem mindig következnek be a csodák. De akkor azt adta hozzá az imádság, hogy elviseljük a bajt például. Szóval így is kell nézni ezeket, akkor én imádkozom valakiért, hogy gyógyuljon meg, és mégse gyógyul meg, és meghal, akkor abba segített, hogy a rokonok ezt a szenvedést jobban elviseljék, és abba segített, hogy megértsük azt, hogy ne irigyeljük szét Jézustól az elment szeretteinket, hogyha azokról tudjuk, hogy jók voltak.
Egyébként az imának a fontosságát, ezt már többször tapasztaltad te is az életedben, de úgy mi is így a Mária rádiónál meg szoktuk tapasztalni azt, hogyha ima felhívásunk van, vagy bármivel kapcsolatban imákat kérünk, akkor ott mindig valami pozitív fordulat van, vagy ahogy te is mondtad, ha esetleg nem úgy alakulnak, ahogy mi az imákba kértük, vagy valaki ima szándékba kért, nem úgy alakul, akkor is mindig egy olyan visszajelzést kapunk, hogy ez tényleg segített neki, akár a feldolgozásba, akár az elfogadásába ennek az egésznek.
Én nagyon szeretem, sokan kicsit megmosolyogják, tudod, 3:43-kor is van az ima, azok az ima kérések.
Igen.
És akkor ott elhaló hangú, szegény idős némik mondják, igen, hogy ezért kell. És sokan ezt úgy megmosolyogják, meg akkor elcsavarják. Nem, nem. Ezek nagyon-nagyon komoly dolgok. Hadd mondjak egy személyes példát. 2 hete és 2 napja a feleségemmel jöttünk haza egy Manuéza házban, dobogókön volt egy lelki gyakorlat, egy kontemplatív lelki gyakorlaton vettünk részt. És képzeld el, hogy az utolsó ülésnél, imadésnél szombat este 7 óra volt, láttam, hogy kimegy. És akkor vége lett annak a szekciónak, és kimentem, és mondom, hogy mi van? Hát azt mondja, jaj, nagyon fáj a bal vállam. És mondom, hirtelen fáj. Mondom, miért találok az imazsámot, úgy hátra tettet? Hát azt mondja, hogy lehet, hogy akkor facsarodott ki, és megrándult az ideg.
A feleségem.
A feleségem, igen. Elindultunk haza, és csak mondja az autóba, hogy fáj, itt fáj, fáj a balvállal, és lesugárzik, még ide bejön a üvegujjamba is. És imádkoztam, mélyen imádkoztam. Én a kisfiam halála óta mindig a Jézus imát mondom. Jézus imába születtek meg a sziámi ikreknek a tudományos ötletei. Hogy öt ilyen idegsebészeti tudományos ötlet volt, amivel megcsináltuk a műtétet. És mondja a feleségem, és imádkoztam, Uram Jézus, könyörülj rajta a bűnös emberem. Mondtam, mélyen Jézus Krisztus, nagyon megtanultam ezt az imát. És ima közben beugrott, ima közben, ugye amikor az ember az igazsághoz közelít, ezért följönnek olyan gondolatok, intuitív gondolatok, amik ott úgy mélyen bennünk vannak az igazságban, és lehetnek ezek orvosi szakmához kapcsolódó gondolatok. Nagyon szerettem mentőzni, és sokat mentőztem egyetemista, egyetem végén, meg még amikor kezdő orvos voltam. És képzeld el, az jött föl, amit ott úgy belénk neveltek, hogyha picit is felmerül benned a szívinfarktus gondolata egy beteggel kapcsolatban, akkor azt addig úgy kell kezelni, mintha infarktusa lenne, amíg meg nem bizonyosodsz az ellenkezőjéről. Érted? És ez úgy az imádság közben beesett. Bejött, de majd úgy szoktam mondani, az a belső hang, amiben azért az ott Jézus hangja, homályos hangja valahogy megmondta, ahogy az ikreknél is volt. És mondta, hogy nem menjünk haza, Danikám, egyenes betűzünk a kórházba az autóval, a Csillaghegynél nem kanyarodtam balra, hanem tűzd be a Honvéd kórházba, azonnal a sürgősségi nékági, óriási nagy hátsuflon infarktus. Képzeld el, teljesen atipusosak voltak a jelek, és akkor azonnal bejött a Maimor Laci főorvos úr barátom, megcsinálta a katéterezést, és eltávolította a trombust. Tehát 2,5 órával a tünetek jelentkezése után ben volt a szívkatéter, és ki volt véve a trombus, és teljesen jól van. Igen, én így fogalmazom, nevessenek érte, de én tudom, mert nekem máskor is, műtétek során is, amikor egy nehéz helyzetben vagyok a műtétben, én elkezdek magamban mélyen imádkozni. Csak annyit mondok, ahogy ezt a lelki gyakorlaton is megtanulunk, hogy kilégzésre Jézust mond az ember, belégzésre Krisztus. De ezzel valahogy az igazsághoz közel kerülsz. És az igazság az a benne élő názáreti Jézus, aki megmondta, hogy én bennetek vagyok, ti meg én bennem. Tehát ez nem vicc. Ez nem vicc. Ez egy komoly, ez így van. Persze, aki azt mondja, hogy ez egy marhaság, hát az nyilván nem használja, és biztos emberi úton csak Persze, lehet, hogy egy mentős az mondta volna, hogy de azért lehet, hogy ez még, vagy nem tudom. De nekem ez már kívül esett, én idegsebész vagyok. Én nem látok ilyen betegeket, nem látok ilyen akut betegeket, akiknél ez eszébe jutna az embernek rutinszerűen. Az segített, hogy az imádság, az Úr Jézus az egész néből fölhozta nekem ezt a 30 éves emléket, és így menekült meg a feleségem, úgyhogy csütörtökön már megyünk irányulni. Ilyen mindennapi csodák történnek azért az imádsága által, és azért ezeknek komoly eredményei vannak, mert hogyha úgy marad, hát vagy meghal, vagy lesz egy 30%-os szívizomálhalása, és ez egy minőségileg egy nagyon gyenge életminőség kezdődik akkor, és ahhoz még azért nem vagyunk öregek, hogy ilyen legyen. És ezt sokszor megtapasztalom, az imának a tudományra való elképesztő felhajtó erejét. Természetesen a tudomány, az orvostudomány nem szereti ezt. Istent kibírja, hogy hála Istennek, de az, hogy a názáreti Jézus, aki bennünk él, az oldotta meg a kérdést, erre azért kirohannak a kongresszuson, de elmondom, mert a Sziámi cikkbe képzeld el, végül 2 év küzdelem után bele tudtam érni, és leletközölve neves agysebészeti világba, hogy a Jézus imába jött ötletekkel választottuk szét. Szóval így működnek ezek a dolgok a orvostudományban.
Közös imára egyébként hívjuk a kedves hallgatókat is. Szoktunk ugye rózsafüzéreket imádkozni, és a csütörtöki rózsafüzérünk az egy ilyen közös hallgatói ima, mondhatom így. Lehet jelentkezni rá a recepciónkon, ha valaki szeretne élőben telefonon keresztül rózsafüzért mondani, akkor a 061-373-0701-es telefonszámmal lehet jelentkezni előre, már így be vannak osztva a hetekre, hogy kit, mikor tudunk felhívni, lehet előre jelentkezni, biztatok mindenkit, mert tényleg ez a közös ima is egy olyan pluszt ad az ember számára, amit meg kell tapasztalni. Kicsit visszakanyarodva a missziós orvosláshoz, az első missziós utat az mikor volt és hova?
Az 2016-ban volt, azt viszont a Szüzanyának köszönhetem, mert 2016-nak a nyarán Medjugorjéba kaptunk egy meghívást, egy tanúságtételre a feleségemmel. A kisfiam halálával kapcsolatos Jézus élményekről, Szűzanya segítségről, ima segítségről, és ott ismerkedtem össze egy nigériai atyával, a Francis Chiava atyával, akivel szintén imádkoztunk, rózsafüzért imádkoztunk, és alakult ki a nigériai idegsebészeti missziónak a gondolata. És végül 2016 karácsony után utaztam ki, és akkor onnantól indult el ez a nigériai misszió, és azóta már 9-szer voltunk. Most mentünk volna, meg novemberben voltunk utoljára, most mentünk volna február végén, ahogy szoktunk, vagy január végén, de azt mondták a fogadó atyát, mert mi ott egy katolikus kórházban vagyunk, és egy csodálatos hitélményem, hogy ott reggel a kórházi élet egy misével kezdődik. A kórházi vezetői értekezlet a templomban van, mert pap a kórháznak a vezetője. Tehát egy más dimenzió, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy szörnyűséges szegénység és eszközhiány uralja a képet, és ott aztán tényleg szükség van a kreatív ötletekre, amik szintén imádságban születtek. Na végül is azt mondták, hogy most nem menjünk, mert választások vannak Nigériában, most vannak a választások, borzasztó zavargások, merényletek, emberrablások vannak, hogy inkább ne, hogy majd novemberben fogunk menni újra. Most kimarad ez akkor a tavaszi vagy téli misszió, és pont arról van szó, hogy most van szansza egy keresztény, nem tudom pontosan a nevét, tehát egy keresztény politikusnak, aki elindul, hogy Nigériát egy más útra térítse, mert tudjuk azt, hogy valóban a világnak a legveszélyesebb országai közé tartozik. Én is mindig egy félelemmel megyek ki különben, mert nem is jövök ki a kórházból, mert azért annyira rosszak ezek a hírek, bár mi a déli részén vagyunk, és az északi részén van a Boko Haram, de most már lejönnek délre, és most is ott volt egy olyan pap gyilkosság, hogy elégették a papot benne a házában, rágyújtották, tehát rémes dolgok vannak, de ők számolnak ezzel, és emellett derűvel tudnak élni, hogy ki vannak téve ezeknek a merényleteknek, olyan mély szívből jövő hitük van, ami irigylésre méltó, amit csak a gyerekeinkben tudunk megtalálni, különben a kicsi, az egy kis gyerekekben, ott még tiszta szív hit van. Tehát nagy feltöltődés, nagyon nehéz ezek a missziók szakmailag, a szegényes eszközrendszer miatt, de nagy feltöltődés jön el, hitbéli feltöltődéssel jön az ember, ott a hatalmas szegénységben is tudnak boldogok lenni. Igaz, hogy a temetés ünnepé változik, mert ünneplik azt, hogy végre az Úr Jézushoz ment, tehát egy egész más attitűd van, mint itt Európában. Tanulhatna Európa, sok missziós papja különben Európában, ugye papjány van, itt is vannak, Magyarországon is vannak nigériai a papok, és csodálatos a szolgálatuk. Szóval sok van mit tanulni Afrikának a keresztény részéről.
Adománytoborzó napunkon Csókai András professzor műsorának első részét hallhatták. A következő részt 13 órakor folytatjuk.